békesség Istenhez. A legutóbbi alkalmunk az régen is volt, meg nem is régen. Ki tudná megmondani, mikor volt a legutóbbi családi Isten tisztelet? Egyrészt lehet mondani, hogy tavaly régen volt, másrészt meg lehet mondani, hogy most volt két hetet. Mert akkor Gálaos nagytiszteletű úr, őt hívtam előadásra, és mondtam, hogy az családi Isten tisztelet is lesz, és voltak is többen, akik eljöttek, és voltak többen, akik pedig másnap délután jöttek. Beállt kinek-kinek a fejébe, hogy vasárnap délután 4 órától van a családi Isten tisztelet, és akkor, hogy szerdán megkeveredtek néhányan. Na fő, hogy most itt vagyunk és együtt vagyunk, és ahogyan ezt tudjuk is, a családi Isten tiszteleteken bizony, hát elsősorban a gyerekeket fókuszálunk, meg azokra, akiknek a szívében gyermekek.
Azt kérdezem először, hogy mire utal vajon ez a kép? Mit tetszenek gondolni? Mire utal ez a kép? Főleg a gyerekek, mondjuk azt, hogy 14 év alatt lehet válaszolni. Mit látunk a képen, gyerkőcök? Tessék! Nagyon jó, egy tányéron egy könyvet. Meg lehet enni a könyvet? Igen? Nem lehet megenni. Nagyon jó. Milyen könyv van itt a tányérom? Biblia. Nagyon jó. Hát megmondom őszintén, próbáltam megtudni, hogy vajon hol van nyitva a Biblia, de nem elég éles a kép. Nem tudom megmondani. Pedig pontosan ugyanilyen Bibliám nekem is van, akár én is csinálhattam volna ezt a fényképet, de ezt éppen nem én készítettem. Nem tudom elolvasni, hogy hol van nyitva a Biblia. Miért van vajon ez a kép itt? Szokták mondani, van egy ilyen mondás, hogy kerül a csizma az asztalra? Oda való a csizma az asztalra? Ki szerint való a csizma az asztalra? Senki szerint. A Biblia a tányérba való-e? Van, aki szerint a tányérba való a Biblia? Nem. Mit teszünk a tányérba? Tessék, nem hallom? Ételt, nagyon jó. Te legszívesebben milyen ételt teszel a tányérba? Azaz, oké. Okay. Spagetti, nagyon jó étel. Hát azzal jobban laksz, mint a Bibliával, ugye? A spagettivel mit táplálunk? Micsodát? Testünket? Így van? Úgy van, nagyon jó. Na hát, erről van szó. Ezért van ez a kép itt. Nagyon okos vagy. Hogy a Biblia az táplálék, de nem a testünket táplálja, ezért nem tesszük a tányérba. De a lelkünket igenis táplálja. Szükség van rá. Minden nap élni kell vele. Magdi nénivel az imént pont erről beszéltünk. Reggel fel kell, és mondja, hogy mindig Istennel tölt egy csomó időt, imádkozik, Bibliát olvas, mert a szívét, a lelkét táplálja vele. Nagyon jó, na menjünk tovább. Van, aki el tudja olvasni a legfelső sort a gyerekek közül? Ki az, aki tud olvasni? Egy gyerek tud? Na tessék akkor, a hölgy, mi van odaírva? Böjt, nagyon jó, böjt. A böjt, az az időszak most kezdődött el. Éppen egy héttel ezelőtt volt böjti úrvacsorosztás itt a templomban. A böjtben mire készülünk vajon? Melyik ünnepre készülünk, amikor a böjtben vagyunk? Tessék! Húsvét! Mit ünneplünk húsvétkor? Az Úr Jézus feltámadását, nagyon jó, ügyes vagy. Ilyenkor készítjük a szívünket, a lelkünket, az elménket erre a legnagyobb ünnepünkre. Na de hogy készüljünk? Hogyan? Milyen módon? Felírtam ide. A böjt azt jelenti, hogy valamit megvonok magamtól, ami egyébként nekem fontos, és helyette Isten teszem az első helyre. Tehát van valami, amit én nagyon szeretek, de a böjtben azt mondom, na most ezt hátrébb szorítom, és helyette Istennek több időt és helyet adok. Na, hát ezt jó lett volna elrejtenem, és kérdezni benneteket, de most már mindegy, ki van vetítve. Úgyhogy az van ide írva, hogy tévéböjt. Mit jelent az, hogy tévéböjt vajon? Tessék, vagy egyáltalán nem nézünk tévét. Bizony. Képzeljétek el, a héten voltam vendégségben, egy gyülekezetben meghívtak, hogy hirdessem Isten igéjét, és utána meghívtak testi vendégségbe egy vacsorára. És akkor, aki a vendéglátó volt, azt kérdezte, hogy hát, nem tudom, hogy böjtölsz, csináltam húsos ételt is, meg nem húsos ételt is. És én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mind a kettővel fogok élni, mert én tévéböjtöt tartok. Nem nézek tévét, egyet kivéve. A Forma egyet meg fogom nézni, de azon kívül tévéböjtöt tartok. Azért tartok tévéböjtöt, hogy ne vegye el az időmet a televízió, nem minthogyha olyan túl sokat elvenne, de most még annyit se vegyen el, és azt az időt, azt Istennel töltöm. Aztán lehet internetböjtöt tartani. Látom a felnőtteket, bizony bólogatnak. Úgy van, internetböjt. Az se légből kapott dolog. Annak is van ám értelme. Az internetet egy kicsit visszábszorítani, és azt mondani, hogy helyette hagyjunk az Úrnak időt az életünkben. Aztán kedvenc ételed böjt. Neked mi lenne az? Spagetti? Úgy van. Neked már a spagetti. Most lehetne kérdezni, kinek mi lenne az? Hát ez leginkább a felnőttekre vonatkozik, hiszen a gyerekek azt teszik úgy is, amit a szülők adnak nekik. De a felnőttek, amikor azt mondja, hogy nekem ma is csülökpörkölt kell, meg holnap is, meg holnap után is. És milyen jó azt mondani, most nem. Most ezt visszateszem, visszanyomom, és megvonok magamtól valamit. Férfi testvéreknek sörböjt, borböjt. Ha valakinek ez gondot okoz, nem árt vele élni néha. Egyéb ötlet? Van-e valaki, akinek van gondolata, hogy még milyen böjtöt lehet tartani? Mi az, amit vissza lehet szorítani, ami túl nagy teret veszel az életemből, és nincs elég időm Istenre? Van ilyen? Tudunk még valamit mondani? Nyugodtan lehet jelentkezni. Tudjuk, hogy ez egy ilyen interaktív alkalom. Itt most nincs korhatár. Na, kimerítettem mindent, úgy látszik. Jó. Azt mondtam, hogy a böjt az olyan valami, amikor valamit félreteszek, és helyette Istennek adok nagyobb helyet. De hogyan adhatok Istennek nagyobb helyet? Hogy kerül ő előrébb? Hát úgy, hogy többet imádkozom, többet megyek templomba, többet olvasom a Bibliát. Aki eddig hetente olvasta, az neki kezdhet legalább hetente háromszor. Aki naponta olvasta, 10 percet, 5 percet, mint az újságot gyorsan végfutott rajta, az most egy kicsit lelassulhat, megállhat, és imádkozhat is Bibliaolvasás előtt és után. Bárhogy is, minél több időt tölt valaki az Úrral, biztos lehet benne, egyre közelebb kerül hozzá, egyre jobban fogja őt ismerni, és egyre nagyobb békesség lesz, és öröm az ő életében, szívében. Hát, úgy látom, hogy azért a jelentkezésekből nem túl sok gyerek tud még olvasni, de ez egy nagyon-nagyon könnyű ének, könnyen meg fogjuk tudni jegyezni, meg a felnőttek majd segítenek. A képen mit látunk? Mit látunk a képen? Tessék? Egy gyerek? Több gyerek. Legalább 3. De ez elképzelhető, hogy úgy, mint itt, a templompadban van lefényképezve, és lehet, hogy végig van még vagy 20 gyerek rajtuk kívül. Honnan tudjátok, hogy imádkoznak? Honnan lehet ezt tudni a kép alapján? Na, tessék, hajrá! Nagyon jó, és még a szemüket is becsukták, ügyesek vagytok. Na, akkor én megmutatom ezt az éneket, aki ismeri, az énekelhet velem, aki meg nem, az mindjárt megismeri, rendkívül fülbe mászó egyszerű ének. Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választott fenn az égben. Van, aki ismeri? Na tessék segíteni, jó? Aztán kapcsolódjon be mindenki, énekeljük folyamatosan, amíg nem zeng a templom. Két közünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választod fenn az égben. Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választod fenn az égben. Nagyon jó alakul. Én úgy szoktam a gyerekeknek tanítani az éneket, hogy éneklem, éneklem, aztán elkezdek halkulni, és akkor tudják, hogyha már nélkülem is megy. Na, akkor próbáljuk meg így. Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választod fenn az égben. Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választod fenn az égben. Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választod fenn az égben. Nagyon jó, akkor imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk neked ezért a napért. Köszönjük, hogy ma nem kellett iskolába menni, köszönjük, hogy pihenhettünk, és köszönjük, Urunk, hogy eljöhettünk a templomba is találkozni veled, beszélgetni veled. Köszönjük, hogy nem csak mi szólíthatunk meg téged, hanem te is beszélni akarsz hozzánk. Könyörgünk, Urunk, a te ígédet, a te szavadat úgy szóld nekünk, hogy megértsük azt, és meg is tartsuk a te dicsőségedre. Amen. Miért tesszük össze a kezünket imádságnál? Miért kulcsoljuk össze? Ki tudja erre a választ? Megint korhatáros kérdés. Imádság közben miért szoktuk összekulcsolni vajon? Gyerkőcök. Na kérem szépen, hát amikor összekulcsoljuk a kezünket, ezzel azt mutatjuk, hogy a két kéz nagyon-nagyon szorosan és erősen összekapcsolódik. Próbáljátok csak meg. Jól összekulcsolod, most próbáld meg széthúzni. Húzzad, 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 bírod? Nem nagyon. Ha jól megszorítod, nem bírod széthúzni. Na ezt fejezi ki. Isten és én, Uram, jövök hozzád. Veled akarok együtt lenni. Nem figyelek semmi másra, csak rád. Ezt fejezi ki. Miért szoktunk imádkozni? Reggel mit mondhatunk el Istennek, ha imádkozunk? Na? Tessék. Így van. Megköszönjük, hogy megtartott éjszaka. Hát ti még ezt nem tudjátok, és kívánjuk mi felnőttek tiszta szívből, hogy ne is tudjátok meg, de bizony van, amikor majd felnőtt ember még azért is hálát ad, hogy aludni tudott. Van, amikor nem megy az alvás, zakatol az embernek a feje, és így tovább. Az is nagyszerű, hogyha tudsz pihenni egy jót. Isten vigyázott rád az éjszaka, így van. Este mit tudunk megköszönni Istennek? Mit tudunk neki elmondani? Tessék? Pontosan, egész nap velünk volt, vigyázott ránk, megáldott bennünket, jól sikerült mondjuk egy dolgozat, egy felelet, és így tovább. Nagyon jó. És délben tudnánk-e valamit mondani Istennek délben? Tessék, így van, például ebéd előtt is tudunk hálát adni. Nagyon jó, ügyes. Igen, tessék? Igen, nagyon jó. Ő kér áldást az ebédre, te meg megköszönöd. Ügyes. Na kérem szépen, most egy olyan történetet fogunk tanulni, amit már biztosan sokan tudtok is, akik tudják, azokkal felelevenítjük, akik meg nem tudják, azok most megtanulják. Dániel könyvében, a 6. részben található ez a történet. Volt egy király, Melyik lehet a király? Milyen színű ruhában van? Tessék? Fehér. Honnan tudod? Úgy van. Pontosan. Mert korona van a fején, és mi van a kezében? Jogar. Pontosan. A hatalmat jelképezi. Na, ezt a királyt úgy hívják, hogy Dárius király. Dárius király nagy uralkodó volt, és nagy közigazgatási reformot hajtott végre. Talán a felnőttek között vannak olyanok, akik szintén a közigazgatásban dolgoznak. Ha így van, akkor ők tudják, mit jelent a közigazgatási reform. Néhány éve ment végbe hazánkban is. Ez azt jelenti, hogy Dárius király az ő birodalmát felosztotta 120 körzetre, akár még azt is mondhatnám 120 járásra. És azok fölé mindenhová egy-egy kormányzót ültetett. De hát azt gondolta fontos, hogy legyenek ezek is összefogva, ezért a 120 kormányzó fölé 3 főkormányzót rendelt. Nyilván olyanokat, akik nagyon bölcsek, okosak voltak. A 3 közül az egyik Dániel volt, aki eredetileg izraeli származású, zsidó ember, de ő most bizony ebben a pogány országban élt, tulajdonképpen fogolyként, de mivel nagyon bölcs volt, Isten tette őt bölcsé, ezért megbecsülték, tisztelték, és az országban vezetővé is tették. És a király úgy gondolta, hogy a 3 kormányzó között is a legnagyobbá teszi Dánielt. Tulajdonképpen azt lehetett mondani, hogy a király a maga helyettesévé tette Dánielt. Melyik lehet Dániel ezek között? Milyen színű a ruhája? Így tudjuk jól beazonosítani. Na, tessék? Kék, így van. Most ezen a rajzon a kék színű ember az. Látjátok ezen a képen Dánielt? Van, aki látja Dánielt a képen? Hol van? Mi van Dániel és itt az elől levők között? Tessék. Ablak, fal. Fal. Az egyik bent van, a másik kint. Mit csinálnak a bent lévők? Tessék. De hogy beszélnek? Sustorognak. Sustorognak. Ne hallják meg. Látjátok, elfordulnak, mutogatnak, sustorognak. Kiről beszélnek vajon? Tessék, Dánielről valamit jól megbeszélnek, kibeszélik. Szép dolog ilyet csinálni, a másikat kibeszélni a háta mögött? Nem, nem, nem szép dolog. Hát képzeljétek el, ezek a többi főkormányzó, meg a kormányzók, és azt beszélik, hogy nézzétek már! Hát a király ezt a jöttmentet, ezt a hitvány izraelit akarja főnökünké tenni? Hát hogy van ez? Ó, nem bírjuk mi ezt elviselni, valamit tenni kellene ellene, és megy ez, a Biblia úgy mondja, susárlás, megy ez a mindenféle sustorgás és tervelés, mit tegyünk ellene, hogyan lehetne elintézni, hogy ne legyen közöttünk vezető, valamit csinálni kellene ellene. Itt a király valamit diktál. A háttérben pedig ott állnak a sustorgók. Büszkén. Megvan a terv. Képzeljétek el, azt találták ki, hogy csináltatnak egy törvényt a királlyal, mégpedig olyan törvényt, hogy megtiltsák azt, hogy bárki bármit kérjen bárkitől egy hónapon keresztül. Azaz, nem szabad imádkozni senkihez, nem szabad kérni semmit, csak a királytól. Tudták ezzel, azt mutatják meg, hogy ó, milyen nagy a király. Te vagy a legnagyobb ebbe az országba, csak tőled szabad kérni bármit is. Na hát a királyt nem kellett győzködni, boldog volt tőle. Bizony, én olyan nagy ember vagyok, csak tőlem szabad kérni ebbe az országba 30 napon keresztül, írjuk is be törvénybe. Úgyhogy ezt így jól kifundálták. De miért volt ez vajon ötletük? Megmondom. Egy valamit tudtak Dánielről. Tudták, hogy ez a Dániel megvesztegethetetlen. Ez nem csaló, ez egy tisztességes, ez egy rendes ember, ez nem hazudik. Mit lehetne ellene tenni? Egy dolgot. Ez az ember hívő. Minden nap háromszor imádkozik. Minden nap háromszor imádkozik. És kitalálták. Aha! Akkor elintézzük, hogy ne tudjon imádkozni. Valószínűleg nem fogja tudni betartani. Mégis imádkozni fog. És azzal neki vége. Ezért hozatták a királlyal a törvényt. Szegény király nem tudta, hogy ez a célja, ezért ő meghozta a törvényt, és lássuk, mi lesz. Kijött a törvény, felolvasták, tudtulatták. Mit csinál Dániel? Mit csinál? Imádkozik. Zsidó emberek sokszor így imádkoztak, a kezeiket felemelték, letérdepeltek, odafordultak Jeruzsálem felé, abba az irányba volt Jeruzsálem, és imádkoztak. Látjátok, még nem is titokba. Oda ment az ablakhoz. Volt ablaküveg akkor? Nem volt. Oda ment az ablakhoz, és ott a nyitott ablakon keresztül imádkozott. Bárki láthatta. Látták is? Mert figyelték. Alig várták, hogy rajta kapják, hogy imádkozzon, mert akkor mi lesz? Viszik a király elé, és mondhatják, megszegte a törvényt. Ellened lázadt. Látjátok, meg volt tiltva, hogy imádkozzon, és mégis első dolga volt menni imádkozni. Mihelyt meglátták, hogy imádkozik Dániel, ezek azonnal jöttek, és mondták is, na király, te ezt az embert akarod fővezetővé tenni, a magad helyettesévé? Kiadsz egy törvényt abban a pillanatban, az első dolga, hogy megszegi. Hát ez lesz majd a vezető? Ejnye, hát hogy gondolod te? Megvan a törvény? Büntetése. Halál. Méghozzá borzasztó halál. Bevetették az oroszlánok barlangjába, az éhes oroszlánok közé. Mit láttok a király arcán? Boldog? Tessék, nem boldog, inkább szomorú, és közben járatja az agyát rajta, hogy tudnám megmenteni Dánielt. Én nem ezért hoztam ezt a törvényt, én ezt a Dánielt kedvelem. Ajjaj, mi lesz, mi lesz? De azok nem hagyják, mondják a háta mögött. Megvan a törvény, intézkedni kell, Dánielnek meg kell halnia. Hát sajnos meg is történik, azok kacagba, örvendezve bedobják Dánielt az oroszlánok közé. Dánielnek mit látunk az arcán? Boldog? Nem. Megvan ő ijedve. Ki tudja, mekkora egy oroszlán? Én voltam nyáron állatkertben, én meg voltam döbbenve, hogy mekkora egy oroszlán. Na, mekkora? Mutasd meg. Mutasd meg, mekkora egy oroszlán. Te. Aha, igen, persze. Na, mekkora? Ja, nem úgy, hanem magasságra. Bizony. Hatalmas nagy. Akkora, mint te vagy. És tényleg olyan nagy feje van, hogy a tiédet be tudná kapni. Túlzás nélkül mondom. És hány van ott? Hármat látunk, de lehet, hogy még volt több. Szóval Dániel biztos, hogy félt. Tudta, itt aztán nagy veszélyben van. Szegény király alig várta, hogy virradjon. Azonnal ment, hogy megnézze, éle Dániel, mi lett vele. Na, szerintetek mi lett Dániellel? Ti ismeritek a történetet? Nagyon jó, oké. Na, akkor ott hátul ez a fiatalember. Mi lett vele? Hogy? És hogy élte túl? Biztos? Azt mondta, Isten megsegítette, nem lekaratészta? Helyes, így van. Imádkozott, és Isten elküldte az ő angyalát, és befogta az oroszlánok száját. Tehát Dániel nem ilyen karatézós hős volt, hanem Isten vigyázott rá. Itt is van, az oroszlánok ülnek, fekszenek nyugodtan, Dániel pedig mosolyog. Minden rendben van, mondja a királynak, az úr vigyázott rám, elküldte az angyalát. Itt húzzák ki, és ebből az az üzenet, és ezt nagyon fontos megértenetek, hogy az életünk az úr kezében van. Akkor van a legjobb helyen, az életed akkor lehet a legboldogabb, ha azt teszed, ami az Istennek kedves. Az lett volna a logikus, ha Dániel azt mondja, most egy hónapon keresztül nem imádkozom. Ki lehet azt bírni? Azt mondta, ilyet nem teszek. Nekem elsődleges az, hogy az Úrral beszélgessek, mert az életemet így is, úgy is ő tartja meg. Ha én őt megtagadom, lehet, hogy 30 napig nem fognak birizgálni, de majd kitalálnak utána mást. Biztos, hogy fognak bántani, de Istennek okozza csalódást. Semmiképpen sem. És látjátok, megmaradt épségben, minden rendben volt vele. Itt pedig egy olyan dolog történik, amire azt mondjuk, hogy igazságszolgáltatás. A király azokat vetteti be az oroszlánok közé, akik Dánielt szerették volna, hogy elvesszen. Van, aki emlékszik az előző alkalmakkal megtanult aranymondásokra. Van ilyen még, aki emlékszik? Nem? Na, olvassuk azért végig. Beszéltünk olyanról, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Aki itt volt akkor, ott voltak a székeken, szétvágva az szavak, úgy kellett összeszedni őket, kirakni. Van, aki itt volt akkor? Van, jó. A következő volt ez, Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ma pedig úgy gondoltam, hogy ne egy aranymondást tanuljunk meg, hanem ha böjt van és imádságról beszélünk, akkor egy imádságot. Ezt az imádságot én gyerekkoromban tanultam meg, ugyanis kérdeztem azt, hogy miért állnak meg a felnőttek, amikor belépnek a templomba. Oda mennek a templom padba, de nem ülnek le, hanem állnak egy kicsit. Mit csinálnak? És akkor nekem elmagyarázták, hogy ilyenkor imádkoznak. És mondtam, hogy de mit imádkoznak? És akkor tanították meg nekem ezt az imádságot, és én szívesen adom nektek tovább. Van-e, aki ismeri ezt az imádságot? Így hangzik. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjen felségedet. Amen. Van, aki ismeri? Nincs. Nagyon jó. Akkor most meg van. Bocsánat. Akkor most rajtad kívül mindenki más megtanulhatja. Na, olvassuk együtt, amíg meg nem tanuljuk. Gyorsan meg fogjuk tanulni. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjen felségedet. Amen. Mi az a szent hajlék? Hova jöttünk fel? Tessék? A templom, pontosan. Tehát feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjen felségedet. Amen. Nagyon jó. Hányszor mondjuk még el, hogy megjegyezzük? Én azt javaslom háromszor. Nagyon jó. Én is erre gondoltam. Háromszor mondjuk együtt. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjem felségedet. Amen. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjem felségedet. Amen. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjem felségedet. Amen. Na és akkor befejezésül egy ének van itt, lehet-e ezt hátulról olvasni? Jó. Akik nem sas szemmel rendelkeznek, nyugodtan jöhetnek előrébb, van még itt hely. Nem tudok rajta sajnos nagyítani. Ez az ének összefoglalja az egész történetet. Könnyű ennek is a dallama, 8 verszakos, az egész történet benne van. Itt az írás, Dániel, Istenednek vége, mától a nagy király előtt húj csak térdre. Emlékszünk rá, hogy így kezdődött a történet? Megíratták a királlyal a törvényt, és odaadták neki. Tessék, Dániel, jegyezd meg, mostantól Isten előtt nem borulhatsz le, nincs imádság, csak a király előtt. Itt az írás, Dániel, Istenednek vége, mától a nagy király előtt húj csak térdre. Dallam? Könnyen fülbe mászik? Szerintem igen. Na, még ennyit segítek a nagyságom. Akkor énekeljük végig.
Itt az írás, Dániel, Istenednek vége, mától a nagy király előtt húj csak térdre. Ha a végzést megszeged, fohászt küldsz az égbe, úgy bizony életed, oroszlánok étke. Térdre borult Dániel, mégis otthonába, tudta, hogy hű az Úr s ígéretét állja. Rajta kapták azonnal, ahogy kigondolták, s győztesen vigadva a verembe dobták. De a király nem örült, szíve szomorú volt, éjszaka csöndben a veremhez ment, s így szólt. Meghallod-e szavamat, ha nevet kiáltom, Dániel, Dániel, élsz-e még barátom? Csöndes mélyből hang felelt, ó királyom élek, Istenem angyala két kezével védett. Hű az Úr csak őt imád, hisz téged megváltott, ő legyen örökre Istened királyod.
Ugye milyen jó ének? Úgy élveztem, amikor én ezt az éneket sok évvel ezelőtt megtanultam, olyan szépen összefoglalja az egész történetet, és olyan jól a szívembe íródik ez az egész üzenet, hogy az Úr legyen az első az életünkben. Bőjt van, készülünk a húsvétra, ez legyen a legfontosabb üzenet. Az Úr tegyük az első helyre, és imádkozzunk, énekeljünk, Bibliát olvassunk, és jöjjünk a templomba, mert így tudunk vele találkozni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ennyire szeretsz bennünket. Sokszor, sokkal kisebb dolgokban is elbukunk, és nem azt tesszük, ami neked kedves. Dániel pedig még az életét is kockára tette azért, hogy neked engedelmeskedjen. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogyha bennünket arra vezetsz, arra tanítasz, hogy valamilyen kis dologtól megfosszuk magunkat, ha azt akarod, hogy valami kis dolgot félretegyünk, meg tudjuk tenni, mert te a legnagyobbat, a legnagyobb lemondást, a legnagyobb fájdalmat vállaltad értünk akkor, amikor Jézus Krisztust értünk küldted. Imádkozunk hozzád, Urunk, hadd tudjunk így hálásak lenni, és szüntelenül veled élő kapcsolatban lenni. Áld meg, Urunk, éjszakai pihenésünket, és jöjj velünk a jövő héten is. Minden napunkban te légy vezetünk, oltalmazunk, megtartunk. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot is imádkozzuk együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Két kezünket összetéve, ezt el lehet énekelni minden imádság előtt.
Két kezünket összetéve, imádkozzunk reggel este, mert van, aki meghallgat, van Isten, ki választad fenn az égben.
Aztán az imádság, feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjem felségedet. Amen. És a bibliai történetet még egyszer összefoglaljuk.
Itt az írás, Dániel, Istenednek vége, mától a nagy király előtt húj csak térdre. Ha a végzést megszeged, fohász küldsz az égbe, úgy bizony életed oroszlánok étke. Térdre borul Dániel, mégis otthonába, tudta, hogy hű az Úr ígéretét állja. Rajta kapták azonnal, ahogy kigondolták, s győztesen vigadva a verembe dobták. De a király nem örült, szíve szomorú volt, éjszaka csöndben a veremhez ment, s így szólt. Meghallod-e szavamat, ha nevet kiáltom, Dániel, Dániel, élsz-e még barátom? Csöndes mélyből hang felelt, ó királyom élek, Istenem angyala két kezével védett. Hű az Úr, csak őt imád, hisz téged megváltott, ő legyen örökre Istened királyod.
Legyen így, Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.